Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, állítólag az előző adásban nem mondtam be, pedig biztos örültem, nem emlékszem másképp.
Én pedig nagyon örülök neki, hogy van, aki ezt számon tartja. Mi csak itt nyomjuk a nagyipart, érted, és a finomságok már elvesznek, úgyhogy ezért is jó, hogy a hallgatóink azért még résen állnak és lesben. És remélem, hogy már nagyon várták ezek a bizonyos hallgatók is azt, hogy elemezzünk újabb hat csapatot, mert hogy most ez következik, mégpedig egy kis segítséggel, mert itt van velünk a Kezdőt egykori főszerkesztője, aki most a Magyar Kosárlabda Szövetségnél dolgozik, Light, azaz Tóth Attila. Szervusz!
Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
Szia Light, én is üdvözöllek, örülök, hogy újra elfogadtad a meghívást.
És minden további nélkül bele is vetnénk magunkat mai hadcsapatunkba, amelyből az első az bizony listavezető, ugyanis a Minnesota Timberwolves-szal kezdünk, és ha már így nyugat tetejéről megyünk neki a dolgoknak, akkor azért egy nagyon érdekes dolog, hogy a statisztikai modellek eléggé magasra várták a Wolves-t, annak ellenére, hogy én úgy podcastből, szakértőtől azt, hogy a Wolves mondjuk top 4-ben végezhet, azt nem hallottam a szezon elején. Még akkor is, ha én még úgy azt hiszem, hogy ilyen 6-tól 8-ra tippeltem őket, Zoli, te is visszafogottan, de azért egy picit optimistább voltál, mint az előző szezon előtt, de azért ez akárhonnan nézem meglepetés. Attila, az, hogy ez a meglepetés miért van, az persze a podcast során már kibeszéltük, hogy elsősorban a védekezésük miatt, de neked mi a benyomásod arról, hogy mitől ennyire sikeresek? Mert nem csak arról van szó, hogy felül teljesítik az elvárásokat, hanem arról van szó, hogy vezetik nyugatot, ami azért elég nagy különbség.
Szerintem utoljára az előző idényben volt, amit is pont a Minnesotáról beszélgettünk, és akkor nagyon nem nézett ki jól ez a dolog. Aztán kiderült, hogy azért Gobertnek voltak problémája, az előző évet ugye az Európa-bajnokság után kezdte, aztán az nem nagyon jött be neki. Most sokkal jobb állapotban van, McDaniels az egyik legjobb egyéni védővé vált az egész ligában, a periméteren. Számomra megmagyarázhatatlan egyébként, hogy mitől ennyire jó a Wolves, kicsit várom is, hogy összefognak. Hát nem azt mondom, hogy összeesnek, mert össze nem esnek, de fognak azért innen lejjebb menni. Itt a sorsolással, meg az ellenfelekkel is volt egy kis szerencséjük, tehát például a Dallasban nem játszott Irving, a Jimmy Butler nem játszott a Heatben, amikor ellenük játszott, Embiid nem játszott a Philadelphiában, úgyhogy ez is egy kicsit szerintem segített nekik, de egyelőre kihasználják ezeket a helyzeteket, tehát akik gyengébb csapatok, azokat rendre verik, és azt gondolom, hogy a top 4 az teljesen reális a jelenlegi játékok alapján, aztán majd meglátjuk, mondom, hogy ez, hogyha nem ennyire klappol minden, akkor mennyire tudják ezt fenntartani, mert azért a támadó játékok az nem olyan nagyon jó, hogy így fogalmazzak, tehát bottom 10-ben vannak, azt hiszem, offensive ratingben, sőt nem, ezt hülyeséget mondtam, nincsenek bottom 10-ben, csak a liga középmezőnyben vannak, de egyelőre a védekezéssel megoldanak mindent. És az, hogy egy ekkora termetű csapatot tudnak fel tenni a pályára, és ilyen gyakorlatilag magasak és hosszú végtagokkal vannak gyakorlatilag az összes poszton. Ezzel egyelőre megoldhatatlan feladatot nyújtanak majdnem mindenkinek.
Igen, ez szerintem is egy nagyon fontos megfigyelés, hogy itt hosszúságban, de tömegben is marha sok az, amit felraknak a pályára. Tehát ez ilyen szempontból egy úthenger, és azt kifejezetten megfigyeltem Wolves meccseken, nem egyet és nem kettőt láttam idén, hogy az utolsó mondjuk negyedik negyedre egyszerűen ledarálják az ellenfeleiket. Nem bírják el ezt az állandó ütközést, az, hogy itt mekkorát kell futni azért, hogy egy viszonylag szabad dobásod legyen. De a másik, ami nagyon fontos, hogy azért a védekezésüknél ránéztem, hát van egy kis shooting luck, nem extrém, de 36%-kal dobják például a wide open triplát ellenük az ellenfelek, ez azért inkább ilyen 39 liga átlagban. Ugye wide openről beszélünk, ne felejtsük. Tehát azt mondhatom, hogy egy kis shooting luck, ennyire azért nem jó a védekezés, mint amennyire látszik, de azért azt nagyon fontos hozzátenni, hogy gondoljunk bele, hogy itt hány elit védő van általában a pályán, mert hogy én nyugodt szívvel nevezném Nickel Alexander Walkert, ha nem is elitnek, de nagyon jónak, McDaniels és Gobert is ilyen évvédője szintű teljesítmény nyújt, és Anthony Edwards is óriásit fejlődött, tehát azt gondolom, hogy erre az idényre nyugodtan mondhatjuk, hogy messze kimagaslóan a legjobb védekező idényét hozza, ugye nem egyszer és nem kétszer kérte az edzőjét az arra, hogy az utolsó 5 percben az ellenfél legjobb periméter játékosát ő foghassa. Hát egyébként Chris Finch, aki megint csak fantasztikus munkát végez, azt mondta, hogy jó, rendben, fogjad te. Tehát, hogy nem ellenkezett, ami nagyon durva. Mellesleg egy elképesztően jó még a védekezésükben, hogy ezzel a hosszúsággal meg tudják azt csinálni, hogy jó lesz a dobás térképe az ellenfélnek, mármint, hogy rossz lesz, bocsánat, az ő szempontjukból jó. Tehát nem engednek se sok wide open triplát, se nem engedik túlzottan sokat be a palánk alá az ellenfelet, de hát oda nem is érdemes bemenni, és nyilván főleg Gobert miatt, akiről már korábban beszéltünk, hogy gyakorlatilag elég sokszor játszik most már 4-est védekezésben, és egy gyenge dobóról megy be segíteni. Tehát jól sikerült kitalálni, Conley és még mindig egy korrekt védő, és még a padról is jönnek be jó védők, és hát nyilván azért itt ennek a csapatnak a támadójátéka az még rosszabb, mint tűnik. Csak az a baj, hogy, vagy baj, a többiek számára baj, hogy van egy Naz Reid a padról, aki a padot életben tartja, és az egyik legnagyobb különbség a tavalyi évadhoz képest. Én azt gondolom, hogy amíg tavaly Noel eldobálta a rosszabbnál rosszabb dobásokat, most Naz Reid egy konkrét év hatodik embere kampányt folytat.
Nagyon érdekes anomália idén szerintem ez a Wolves, én elég sok meccsüket láttam. Ha nem néznéd a meccséket, akkor abszolút azt gondolnád, hogy úgy jutottak el ehhez az egyébként elit mérlekhez, hogy általában az elit csapatok szoktak, ugye, hogy top 10-ben vannak támadásban is és védekezésben is, és hogyha megnézed a keretet, akkor igazából ez jelen pillanatban egy rohadtul alul teljesítő, támadásban rohadtul alul teljesítő gárda. Sokkal jobbaknak kéne lenni ugye a támadó oldalon. Lehet egyébként nem mondott nagy hülyeséget, mert 18-ak most már jelenleg ugye, ami az offensive ratinget illeti, tehát majdnem ott vannak a bottom 10-ben. És ugye náluk nem így áll össze eddig ez a dolog, hanem gyakorlatilag domináns number one védőcsapat eddig a ligában, és ami pedig a támadójátékot illeti, hát nem a legkreatívabb támadójáték finoman se. Ugye kicsit kezdetleges Conley és ugye Edwards szervez. Edwards visszaesett egyértelműen, ugye november elején, október vége, november eleje volt, aki feltette a kérdést, hogy lehet, hogy ő ott lesz idén az MVP esélyesek között, mondjuk a top 5-ben, hát ugye most már azért látjuk, hogy erre valószínűleg esélyesen lesz. Top 10-ben vannak ugye lepattanózásban, és támadásban tényleg ez a nem túl kreatív, de kiegyensúlyozott teljesítmény jön. Van 5 darab 10 plusz pontos játékosok, ugye? Nincs jelenleg, én azt mondom, hogy igazi olyan play-offban is megbízható első számú opciójuk. Towns és Edwards is inkább, Edwards még mindig, Towns meg ugye már az is marad, inkább ilyen második számú opció, és nyilván ez majd felütheti a fejét előbb-utóbb. Viszont, ahogy mondtad, Reed a liga egyik legjobb kiegészítő embere jelenleg, tehát én olyan szinten szeretnék egy ilyen csávót a Mavs-be, hogy hihetetlen. Gobert azt hozza, amit tud, de azt nagyon jól hozza eddig. Ő is nyilván kérdőjeles majd a play-offban, hogyha előre szaladtunk már. És Conley is még mindig egy kiegyensúlyozott, de már a saját legjobb szintje alatt legalább kettővel. És ugye Nickel és Slow-mo a padról általában, McDaniels ugye kezdett elég sokáig, most párszor a padról jött ő is már be, de bennük hármukban is van még ilyen 8-10 pont meccsenként, és az érdekes, hogy egyébként jó hatékonysággal dolgoznak ezek a játékosok, de valahogy mégsem lesz ebből domináns támadójáték, és én abszolút arra számítok, hogy a támadójátékuk feljön majd az ilyen hát ilyen 12. szintre, 12-13 környékére a szezon végére. A védekezésük viszont szerintem egyértelműen vissza fog esni. Ilyen harmadik, negyedik helyre érnek majd oda a végén, de összességében lehet, hogy az mégis egy jobb csapat lesz, mint a mostani, mert támadó oldalon egyszerűen tényleg nagyon-nagyon fantáziátlanok, és amit mondtál, hogy konkrétan felülrúlik az ellenfeléket, és ezzel tudnak nyerni, nem feltétlenül a legszebb győzelmek ezek, bár egyébként nyilván net ratingben nagyon jók, harmadikak a ligában jelenleg net ratingben, a két keleti mögött, ugye szerintem kicsit meglepetésre első Fili, de Fili ugye nagyon-nagyon-nagyon vert rossz csapatokat mostanában, úgyhogy majd ott meg kell várnunk a kiegyenlítődést, és karácsony végéig azért lesz egy húzosabb szakasz nekik is. Nagyon érdekes a
annyit akartam mondani, hogy azért nézd rá, hogy mit jelentene a harmadik, negyedik helyre való visszaesés védekezésben. Nagyon elhúzott a Minnesota, szóval szerintem, ha visszaesnek védekezésbe, és mondjuk a mostani táblázatot nézve negyedik helyre esnének vissza, az egy súlyos visszaesés lenne konkrétan.
Figyelj, ugye tavaly is néztük, amikor a Lakers az elején ilyen 100 alatti offenzív ratinge volt, és akkor nyilvánvaló volt persze, hogy ugye majd bőven 100 fölé visszaesnek, úgymond, és ugyanezt láttuk ugye a Wolves-szal is, és tavaly végül a legjobb védőcsapat ilyen 109 környékén végzett, tehát én abszolút nem tudom elképzelni Minnesotáról, hogy ne esnének ugyanilyen 108,5-109 környékére vissza. Hozzáteszem, lehet, hogy azzal meg fogják nyerni, de inkább igen, akkor úgy fogalmazok, hogy mindenképpen még ez a százalékos, vagy ez a hatékonyság is abszolút vissza fog esni, és 110 környékére kerül majd. A támadó játékok viszont szerintem ilyen 115 környékét fogja súrolni, esetleg 114,5 környékén lesz, mert azzal ugye ilyen középmezőny lenne. Szerintem támadásban sokkal többen ember gárdában, mint amit jelenleg megmutat.
Light, neked van-e még bármi a Wolves-szal kapcsolatban?
Nincs, szerintem elég jól körbejártátok ezt a dolgot, elmondhatok mindent.
Ebben az esetben viszont akkor menjünk a Chicago Bulls, a következő állomásunk, mégpedig Tóth Attila kedvenc csapata, és a Bullsnál őszinte leszek, tehát hogy jó néhány statot kinéztem, egészen tragikus a dobás térképük, tehát hogy tényleg most van az, hogy ezek a középtávolik, amik mellett is lehetett régen DeRozannal jól támadni, tehát az a DeRozan, aki a középtávoliai mellett még kvázi irányított, az már nem igazán van jelen. És ez önmagában elég arra, hogy azt gondoljuk, hogy igen, visszaesik a támadójáték, hát mint az állat vissza is esett. A legnagyobb vicc az, hogy Zach LaVine-nel a pályán rosszabbak, mint nélküle. De van egy olyan érzésem, hogy a Bullsnál még ennél is nagyobb távlatokban, tehát még a statisztikákon túl is kell keresni a problémákat. És az egyik az az, hogy ők támadásban a liga alja felé közelítenek, az végtére is annyira nem meglepő. Az, hogy ők védekezésben mennyire lent vannak, az szerintem sokkal, sokkal meglepőbb. Hát először is ugye tavaly 6. vagy 7. lettek, most pedig 21. helyen állnak, tehát kezdjük itt, hogy így táblázatszerűleg is óriási az esés, számszerűleg is óriási az esés. És ennek nem kellett volna rosszat tennie, hogy Zach LaVine hiányzik, meg mindenféle sérülésekre hivatkozva vár arra, hogy elcseréljék, mert elég gyanús, hogy ugye ez történik. Hát ezen csak segítenie kellett volna, és Caruso idén is hozza magát. Tehát így azt gondolom, hogy valami csapatilag megbomlott, valami a csapategységbe megbomlott, és nyilván nagyon hiányzik egyébként Javonte Green is a 4-es posztról, aki egy kiváló-kiváló védő volt, és idénre már nem akarta a Bulls meghosszabbítani az ő kosárkarrierjét. Szóval lehet mondani, hogy ki hiányzik, de összességében nekem a Bulls brutálisan kilátástalan szezonja mögött leginkább az van, hogy ez a csapat most már csapatként képtelen védekezni, nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel, Attila.
Szerintem, nem tudom, szerintem semmi más nem történik, mint az, amit lehetett várni. Egy pár évvel ezelőtt, ugye, sokan úgy voltak vele, amikor összeállt ez a csapat, hogy ez egy ilyen csapat lesz. Szerintem ennél több volt benne, ugye Lonzo-ból leigazolása, sérülése, az betette a kaput, de onnantól kezdve, hogy Ball nem játszik, onnantól kezdve szerintem ez volt a várakozás velünk szemben. És eddig szerintem jobban játszottunk, mint mármint nem idén eddig, hanem az előző szezonig jobban játszottunk, mint azt várták. Most meg úgy játszunk, ahogy papíron kéne. Szerintem a védekezésbeli visszaesésnek ugye az, hogy LaVine nem játszik, az egyrészről jót is tehetne a védekezésnek, de DeRozan és Vucevic viszont játszanak, akik viszont nem lesznek se jobb védők már, de még ugyanazt sem fogják szerintem most már hozni, mint eddig. És azért ők két meghatározó játékos, akiknek szinte állandóan a pályán kell lenniük, tehát hogyha ők gyengülnek, akkor a többiek hiába hozzák le ugyanazt a szezont. Caruso jó tényleg, de Caruson kívül olyan nagyon-nagyon elitvédő nincs is a keretben. Patrick Williams jó szódával elmegy, meg Javon Carter, de ők azért nem impact védők. Ők nem fogják a gyengülő, meg idősödő DeRozant, meg az egyébként is mínuszos védő Vucevicnek a problémáit elfedni. Úgyhogy én azt várom, hogy mikor robbantják már szét ezt a csapatot, bár szerintem erről beszéltünk az előző idényben is, hogy én már ezt a keretet elfelejtettem volna az off-szezon előtt is. Levin szerintem nem lehet ennél drágábban eladni, mint most el lehet. Ugye most talán a Lakers és a Mavericks, nem akarok hülyeséget mondani a Lakers mellett, ki a másik, a Mavericks talán, akitvel
hát legalábbis szóba hozták a szóba Mavs-t is. Hozták, de figyelj, igen, volt egy olyan riport is, Shams, azt mondta, hogy no market. Ami nagyon durva, hogyha ilyet kimond egy Shams vagy egy... Tehát amikor azt mondja egy ilyen szintű írközlő, hogy no market, az konkrétan azt jelenti, hogy senkit nem izgat. Aztán ugye volt a Mavs pletyka, meg volt most a Lakers, de hát azért
most már oda
nem...
kell adni. Most már oda kell adni mindenkinek, akármennyiért. Tehát Isten igazából vele már előrébb nem vagyunk. Ki kell szállni belőle, de az nekem, hogyha a Levint elcserélik, az nem sok minden elég. Tehát akkor el kell cserélni DeRozant, meg el kell cserélni Vucevicet, és meg kell próbálni valami olyan vezetőséget szerezni, aki tud hosszú távon, de tud is építkezni, meg tud hosszú távon is építkezni, mert nincs más út. Tehát azt hiszem, hogy az, hogy mi most itt rebuildelünk majd, meg ezek teljesen irreális gondolatok. Hogy ebből a keretből, ebből van más kiút, mint az, hogy lemenni kutyába, két évet jó draftolni, vagy hármat, és akkor utána elkezdeni építkezni. Nincs más kiút. Nyilván nem akarom, hogy olyanok legyünk, mint mondjuk a Detroit, amelyik nem tudom hány éve nem tud újjáépülni már, de hát ez vezetőség meg szakmai stáb kérdése onnantól kezdve, hogy draftolsz. Úgyhogy én azt várom, hogy robbantsák már szét ezt az egészet, addig Isten igazából nem is nagyon tud felizgatni ez a Bulls, mert látszik, meg látszódott már mióta Ball nem játszik, azóta látszódott mindenfajta limitáció. Úgyhogy az, hogy eddig jobbak voltunk ennél, az tök jó, eddig se volt elég semmire, most meg aztán még kevesebbre.
Abba biztos vagyok, hogy ebben nem fogunk vitázni veled. Zoli, neked van-e valaki, aki különösen nagy csalódást okoz idén a Bullsból? Van-e valaki, aki egyébként fény az alagút végén? Egy ilyen kis rövid bevezetőnek annyit elmondanék, vagy a gondolatod elé, hogy nagyon vicces, hogyha az ember megnézi, hogy kivel a pályán jó a Bulls, és kivel a pályán rossz. Mert hogy Kobe White-tal maximálisan sokkal jobb idén a Bulls, és Zach LaVine és DeMar DeRozan hozza a legrosszabb on-off mutatókat. Szóval ennél nagyon kevés, hogy is mondjam, csak beszélőbb adatot tudok most idehozni.
Lelőtted a point, vagy megválaszoltad a saját kérdésed, ugye természetesen Kobe White a fény az alagút végén jelenleg, aki elképesztő decembert hoz le, és egészen jól néz most már ki az a szerződés, ami akkor sem nézett ki rosszul, amikor ugye megkötötték vele. Az egész szituáció nyilván Light már elmondta, ugye szurkolóként érintett, és nyilvánvalóan tolmácsolta, vagy továbbította a kinti szurkolóknak is a kérését, mert abban szinte most már azt gondolom, hogy minden olyan chicagói kosárlabdát szerető szurkoló egyetért, hogy mindenképpen ezt a projektet, ami ugye a DeMar, Zach LaVine, és hát sajnos ugye Lonzo Ball projekt is, azt el kell felejteni, és tovább kell lépni ebből. Ez nem lehet kérdés ezen a ponton. Minimum retool, de inkább rebuild kellene, és nyilván a Vucevic szerződés önmagában nem lenne annyira szörnyű, de így kontextussal együtt szerintem így is az is az. Sokan egyébként, az emlegetett szurkolók és a szakírók is azt gondolják, hogy itt lehet, hogy egyszerűen valahogy Reinsdorf a hihetetlen 40 éves tapasztalata ellenére gyakorlatilag folyamatosan rosszabb és rosszabb tulajdonos és vezető lett. Ugye neki elég nagy inputja van mindenbe, amit csinál, nem csak a Bulls, hanem ugye a Red Sox is, és a Sox is nagyon csúnyán jelen pillanatban, és tavaly ugye rekordmennyiségű mérkőzés veszítettek el, és az igazság, hogy Chicagónak eléggé kezd tele lenni ugye a kollektív töker Reinsdorffel és a fiával. Nem tudom, hogy ez bármin változtatna-e, hogyha megválnának tőle, nem is biztos, hogy valószínű, hogy nem is fognak. de ez egyik olyan vonal, amit nagyon szeretnének a szurkolók. Karnisovast én jó szakembernek tartom, amennyire nyilván megítélheti az ember innen a cikkek, a hírek, illetve hát a tényleges döntések alapján, hogy ugye nála Denverben azért voltak nagyon-nagyon jól sikerült dolgok. Nyilván ebbe belejátszhatott a szerencse is. Azt gondolom, hogy hasonlóan Nico Harrison szituációhoz neki is kell még adnunk szerintem 2-3 évet, és az mondaná meg igazán, hogy ő mennyire jó szakember, amit most csinálna majd egy esetleges újjáépülő busszal, aminek el kell indulni ezen az úton, és hogyha meg a sportszakmai részét akarjuk megnézni, akkor szerintem az lehet érdekes kérdés egyébként, hogy ahhoz képest hogyan állnak még így is ennyire jól 10-16-os mérleggel, hogy igazából ugye támadásban borzasztóak, de védekezésben is ott vannak ugye ebben a bizonyos bottom 10-ben, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, Gábor, hogy mit gyűjtöttél ki erről, mert azt gyanítom, hogy nekik a clutchban egészen jónak kell lenniük ahhoz, hogy ilyen mérlegük legyen úgy, hogy mind a két fő csapat mérőszámban igazából elég rosszak.
Először is azt el kell mondani, hogy Billy Donovan mindig odafigyelt a saját dobástérképükre, és ugye az nagyon sokat romlott, mint említettem, de ettől függetlenül ők ugye még mindig ilyen nem túl rohanós kosárlabda, ez a, úgy fogalmaznék, hogy még mindig próbálják kontrollálni a meccseket, és ezért például nem szaladnak bele ilyen brutálisan nagy vereségekbe sem. Egyébként nincs arról szó, hogy a clutchban olyan különösen jók lennének, 7-7-tel állnak 50%-kal, most megnéztem, mert nem írtam ki, az általában azt jelenti, hogy nem valamelyik szélsőség. Bármi az idei Bulls játékáról esetleg, Attila, mert arról nem nagyon beszéltél, tudom, nem is nagyon mozgat meg.
Igen, hát unom, az az igazság. Tehát ezt a fajta játékot szerintem nem annyira lehet kedvelni már 2023. decemberében, amit mi játszunk. És az a baj, hogy ugye mindenki látja az alapproblémákat, mindenki látta akkor is, amikor összerakták ezt a csapatot, és azt nézni, hogy azok a gondok jönnek, hogy lassú a játék, meg hogy half-court offense-re be vagyunk állva, de akkor DeRozan 1-1, akkor Vucevic meg benn a palánk alatt, ebbe azért beleun az ember. Nem tudom, mennyi Bulls meccset néztek, de ez hamar meg lehet unni.
Nem a Bulls az, amit a leggyakrabban pörgetek. Most, hogy tudtam, hogy lesz Bulls, most belenéztem egybe, de szerintem összesen, ha 3-at láttam végig idén, már sokat mondok. Na mindegy, szóval igen, ezek a problémák nem mennek sehova. Nagyjából ez a következtetésünk a Bulls-szal kapcsolatban, és hát tényleg a legeslegnagyobb jelölt arra, hogy a februári trade deadline előtt még egy csapat így bejelentkezzen, hogy akkor mindent szétrobbantanék, még akkor is, ha most nyilván azok a nyilatkozatok, hogy hát ők el akarják cserélni Levint, és meg akarják úgy nézni a csapatot. Csak azt nem tudom, hogy a 34 éves DeRozannal majd meghosszabbítod nyáron, és akkor úgy megnézed a csapatot? Tehát, hogy tényleg, amit Zoli is annyiszor elmondott, én is, és most Attila is abszolút emellett kardoskodott, hogy nincs értelme tovább várni, nincs értelme további éveket elfecsérelni.
Ugye Caruso most kidőlt, úgyhogy én teljes összezuhanást várok, ugye részben poénból, de ugye White is és DeRozan is az egyik meccs után nyomott egy ilyen Alex Caruso All-Star kampányt, tehát nyilván a 9,5 pontjával nem fogják beválasztani természetesen az All-Star csapatba, de nagyon sokszor beszélünk róla, és nagyon sokszor elmondjuk, hogy mennyire fontos ebbe a csapatba, és ő most hát minimum pár hétre úgy néz ki fog esni. Abszolút azt várom, hogy teljes mértékben, ilyen, nem tudom, arccal a betont letompítva zuhanjanak vissza, úgyhogy ja, meglátjuk.
Na beszéljünk egy kicsit a Houston Rocketsról, amelyik viszont ezzel ellentétes utat jár be, és a totális szétesésből úgy látszik, hogy tényleg számít, hogyha az NBA talán legrosszabb edzőjéből az NBA 10 legjobb edzőjének egyikére váltasz. Egy nagyon kultúrált, egy kifejezetten védekezésre építő, nagyon kultúrált csapatot látunk, amelyiknél az a jelenség az valahogy ilyen aggasztó, és ezt minden évben eljátsza egy NBA csapat legalább, és nem annyira tudod megmagyarázni, hogy vagy hazai pályán, vagy idegenben jók, és ugye a Houstonnál az van, hogy gyakorlatilag csak otthon tud nyerni. Ami tényleg elképesztő, tehát ez ilyen azért tényleg szélsőségesen van jelen az ő eddigi teljesítményükben, ami viszont...
Pont azért volt, bocs, ironikus, hogy a legutóbb ők vették el, ugye a Denver hazai veretlenségét előtt, azt hiszem, ilyen 10-0 lát a Denver, és ott pont ott tudtak nyerni.
Amivel nyernek, az a védekezés. Tehát ez a csapat, ez gyakorlatilag a Minnesota kicsiben. Ezt lehet mondani, és ez majdnem mindenben megállja a helyét, mert hogy tényleg kicsiben, mert tényleg egy kicsit kisebbek, de itt is van egy hármas posztos All-NBA szintű védő, ugye Brooks, itt is majdnem azt mondtam, hogy van egy All-NBA szintű védő a magas posztokon, de ez nem annyira igaz. Hatalmasat javult ugyan ezen a téren is Sengün, és Jabari Parkerre még mindig el lehet mondani egy-két olyan dolgot, hogy ennél többet várunk, de a védekezése az nagyon rendben van, de inkább azt mondanám, hogy
A periméteren tudtak ők nagyot előrelépni, és ebbe beletartozik egyébként a szintén nem valami hű de nagy idényt futó Green is, aki szerintem abszolút feljebb lépett, és hogy tényleg nem csak támadásban, hanem védekezésben is mekkora előrelépés Kevin Porter Jr. után Fred VanVleet, az zongorázni lehetne, de a másik dolog pedig az, hogy, vagyis még két dolgot említenék meg a Houstonnal kapcsolatban, azt, hogy egyrészt ugye ők olyan tonna számra adták el az elmúlt években a labdákat, és ez most átfordult, tehát a liga jobbik felébe vannak bőven, azt tekintve, hogy hányszor adják el a labdát, és nyilván ez azt is jelenti, hogy nem kapnak könnyű gólokat. Tehát ők nem voltak ennyire rossz védőcsapat, már az elmúlt két évben sem, csak úgy elég nehéz, hogyha az ellenfél, mit tudom, kétszer annyi 1-0 zicser dobhat egy meccsen, mint egy átlagos csapatnál, vagy másfélszer annyit, és azért az eladott labdák rohadt sokat számítanak a védekezésben is, ezt nem kell akkor tovább magyaráznom. A másik pedig az, hogy most már a pad is egy ilyen kultúrált és jó védőkből álló pad, tehát Reggie Bullock nem is játszik mindig, Jeff Green, ezek jó védők. Tehát gyakorlatilag minden érkezőt tudtak egy kicsit hasznosítani, és így épül fel a Houstonnak a védekezése, nem tudnak annyira jól gyűrűt védeni, de ezért nagyon durván tömörülnek. Tehát ha megnézitek a Houston meccseit, és védekezésben ránéztek, akkor tényleg inkább feladják a triplákat, csak a gyűrűhöz ne jusson be az ellenfél, ha ott bejut, akkor tényleg négyen vannak benne lepattanózni, tehát hogy e felé nagyon eltolták a védekezésüket, és ez eddig működik. Itt Zoli, akkor most téged kérdezlek először, nálad mi az, ami feltűnő itt a houstoni, hát feltámadásnál, mert ugye lehet, hogy nem lesznek, mit tudom én, hazai pályáért versenyző csapat, de azért az elmúlt évekhez képest ez egy feltámadás.
Ahogy mondtad, nyilván a fő faktor itt is a védekezés, a csapatvédekezés, az hihetetlenül jól összerakta Udoka, és tényleg abszolút a mini Timberwolves, mert itt is igaz az, és itt még inkább igaz, hogy nincs igazi első számú opciójuk. Én most már abszolút ugye Sengün believer lettem, és All-Star potenciált már egyértelműen látom benne, sőt, hát amik az lehet, hogy egy ilyen nagy evidencia lett, hogy idén All-Star lesz.
Lehet, de azért én örülök neki nagyon, hogy kimondtad, mert tavaly én mondtam, hogy All-Star potenciál van benne, te pedig mondtad, hogy nem, az biztos nem.
Mondjuk azt nem tudom, hogy tehát így, az fura lenne, mert én mindig azért bebiztosítom magam azzal, és azt mondom, hogy tehát azért nála szerintem ilyen nem biztos, hogy kimondtam, hogy vissza kell hallgatni valamelyik nézőhallgatónk, aki esetleg tudja, vagy emlékszik rá, akkor majd kijavíthat engem, de számomra fura lett volna, hogyha így fogalmazom meg, hogy biztos, hogy nem lehet soha All-Star.
Oké, okay, lehet, hogy nem biztos, de azt mondtad, hogy nem látod benne ezt az All-Star játékost.
Igen, amúgy abszolút nem láttam. Tehát az biztos, hogy a nagy impact játékos nem láttam benne, mert védekezésben ugye eléggé borzasztó volt még tavaly. Idén ott is nagyon sokat lépett előre, és nem egy extra gyűrűvédő, finoman fogalmazva sem, de nem is teljesen használhatatlan. És sokkal-sokkal jobban nem, mint amit vártunk. És egyébként ugye mindig Jokichhoz hasonlítják, ebből a szempontból azért fénykorában jobb lesz, mint Jokic, már valószínűleg most jobb a gyűrű levédésében. Nyilván, mint scorer, nagyon-nagyon sokat kell előre lépnie, és fura módon idején egyébként nagyon nem dobja jól a büntetőket, pedig egyébként olyan hihetetlen szép dobása van, és tényleg nem nagyon tudsz belekötni a dobó mozdulatába, ezek ilyen egykezes, ilyen dörgszerű dobásokat is elvállal most már, és 65%-a büntetőzik, szóval itt van egy kis ellentmondás. Playmaking az egészen zseniális. És hogy ugye elmondtad, nyilván a védekezés és a labdaeladások, ahol tényleg extra jók, illetve sok labdaeladást kényszerítenek ki, ők maguk ugye nem adják el sokszor a labdát, ez azért általában nyerő kombináció. És Brooks szenzációsan kezdte a szezont, ami a támadó játékot is illeti, ő természetesen azóta jött ugye a várható visszaesés, de még mindig kifejezetten jó számai vannak, főleg ami ugye a triplezást illeti, ami nála abszolút gyenge pont volt tavaly. Freddie VanVleet pedig számomra egyébként meglepően, de erről beszéltünk már, playmaking terén ugye abszolút várható egyébként, és azt hozza, amit el is vártunk, ugye az intelligens playmaking, és az, hogy nem ragad le nála a labda. A Raptorsnál a vége felé azért már érthető okokból úgy érezte, hogy neki kell nagyon sok mindent csinálni, ez ugye nem mindig volt meg. Most se tud még befejezni a gyűrű közelébe, tehát ebben már nyilván borzasztó és maradő élete végéig 29 éves korában, de így is nagyon jó free and D irányító gyakorlatilag, és a liga kevés igazi free and D irányítóinak egyike, akire tényleg azt mondhatod, hogy szét is húzza a pályát, nagyon sok kísérlettel is jól tud dobni a tripla vonalon túlra, és nagyon jó playmaker is, és jó védő, ugye. Semmi másban nem jó egyébként, kb. Nem nagyon tud büntetőket kiharcolni, nem tud befejezni se, nyilván a kettő összefüggésben is van egymással. Jobban játszik annál, és nagyobb impactja van annál, mint amire én számítottam, megmondom őszintén. Jabari Smith abból a szempontból pozitív, hogy fejlődött ő is, mint védő, és mint lepattanozó, tehát az látszik, hogy Udoka elsősorban ezt várja el tőle. A lepattanozó számai nagyon nagyot ugrottak, tavaly óta pedig kevesebbet van a pályán, tehát egyértelműen magára vállalt ezt a melós szerepet, úgymond, nem jut neki annyi dobás, mint még tavalyhoz képest, ami nyilván érthető a két új komoly dobás számot elvállaló érkezővel. Ami nagyon nem tetszik, hogy továbbra is hiányzik belőle a teljes fokú agresszivitás, pedig neki jó labdakezelése lenne. Ez a 1-2 labda leütés és betörés neki erőssége volt abszolút az egyetemen is, és ehhez képest ebből semmit nem látunk most. Igaz, hogy sokszor leküldik egyébként a sarokba, és ugye elsősorban őt is floor spacerként használják, ami ebbe a rendszerbe, a Houston rendszerbe érthető, hiszen ugye gyakorlatilag Sengünön keresztül folyik a játék, illetve ugye a Freddy és a Sengün kapcsolatból, de ettől független azért egy ilyen úgynevezett price pick, akit magas helyen vittél ki, szerintem nagyobb energiákat kellene fordítani a Udokának arra, hogy neki jusson legalább 13-14 dobás meccsenként, és azért az nem jó, hogyha egy másodéves, benne tényleg sztár potenciál van, sztár potenciál rendelkező játékosod, nem tudja fejleszteni azokat a játékelemeket, amiket neki igenis kellene, amit Banchero, aki más típusú játékosok, de hogy abból a szempontból, hogy nagyon magas pikkek, és Jabariban is, bár nem annyira tehetséges labdakezelő, nem olyan jó atléta, de azért nem egy standstill shooter, akit leküldesz a sarokba, és aki majd lepattanozik neked, és akivel meg akarod csináltatni a kemény melót, úgymond. Az a nehézség nyilván Jabariban, hogy ebből a szempontból ő egy igazi, tényleg igazi kombó játékos. Tehát center magasság, szinte, meg hossz, de abszolút soha nem lesz center mérete és súlya, viszont erő csatárok meg ma már ugye nála gyorsabbak azért és atletikusabbak, szóval meg jobb playmakerek is, tehát azt is el kell mondani, hogy bár nem is kapja meg a labdát a kezébe, de alapvetően neki nem is ez a tehetsége, de mégis fejleszteni kéne. Szóval én attól félek, hogy most ő kicsit így leragad ebben a szerepbe, és nem tud feltétlenül kiteljesedni itt, amit nyilván Udokát rohadtul nem érdekli, mert Udokát az érdekli, hogy jó csapat legyenek.
Én pont ezt akartam mondani, és kíváncsi vagyok Light a te véleményedre is erről is, és egyébként, hogy mit hoztál nekünk a Houstonról, de hogy Udokát ez nem érdekli. Tehát Udoka az szeretne jó csapatot csinálni, Jabari Smith pedig nem elég jó, ugye tavaly nagyon szenvedett, amikor megkapta ezeket a lehetőségeket, amit mondtál, és tavaly is az évvégi fellendülése abból jött, hogy elkezdett így emberről triplákat dobálni, meg visszalépős triplát dobálni, meg tényleg megtalálták a tripla vonalon túlról, de az, hogy ő egyegyezik például, vagy hogy támadja a gyűrűt, abban egyszerűen nagyon rossz volt az NBA-ben, és szerintem annak ellenére, hogy értem az aggodalmadat, tényleg Udokát ez nem fogja meghatni. Light, te mit gondolsz itt a houstoni irányvonalakról?
Meg itt a Jabari Smith-re kitérve szerintem, ha van egy Sengünöd, akkor annyira Jabari Smithnek nem feltétlenül kell kibontakoznia. Ha egy jó védő lesz, meg jó lepattanózó, akkor azzal megvan a Houston, mert magas poszton minek két playmaker. Tehát ott van Sengün, aki liga elit most is. Nekik szerintem nem Jabari Smith fejlődése lesz itt a lényeg, hanem Jalen Green. Mert FanFleetnek Brooksnak megvannak az előnyei. Sengünről, Jabari Smithről beszéltetek, de nem túl gyors ez a Houston, hogy finoman fogalmazzunk. Hátulról azt hiszem, hogy a negyedikek a pace terén, és ez Greennek egyelőre, tehát Green nem egy hatékony scorer, már pedig neki más, úgymond calling kártya nem nagyon van. Tehát vagy Jalen Green fog fejlődni, és tényleg egy kifejezetten hatékony scorer lesz, vagy Jalen Green helyett kell valakit találni szerintem, aki akkor tud a Houston egy másik szintre lépni. Amit elmondtatok, ez tök igaz, amit Gábor mondtál itt az eladott labdákról, hogy az eladott labdák, hogy mivel kevesebb eladott labdájuk van, így jobban védekeznek, az ellenfelek effektív mezőny százalékában a második legjobbak, emellett a legjobb védőlepattanózók százalékos arányban, az azért elég jó kombó, tehát amikor szarul is dobnak ellened, meg jól is szeded a pattanókat, akkor nem szokott olyan nagy probléma lenni. ha meg minden kötél szakad, akkor meg még oda is vernek egyébként, mert a negyedik legtöbb büntetőt dobják ellenük a mezőnykísérletek tekintetében. Tehát inkább az a felfogás a Houstonnak, hogy oké, ha megvertek, ez a no easy basket, vagy no, nincs ingyen kosár, tehát hogy nem akarják ők engedni, hogy zicserezgessenek ellenük, ha nagyon kell, akkor odavernek, és egyébként attól függetlenül, hogy a negyedik legtöbb büntetőt dobják ellenük, a harmadik legrosszabb százalékkal dobják ellenük a büntetőket, tehát ez működik is, ez a dolog.
Ez amikor annyira verekszel, hogy az ellenfél már, az ellenfél koncentrációjába ez már belejátszik, de a mellesleg ugye a Minnesota-nál is ezt elmondtuk, igen.
Igen, úgyhogy ez nagyon működik, és szerintem ez nem teljesen, de ebben óriási szerepe van, ugye Udoka mellett ennek a FanFleet Brooks Jabari Smith hármasnak. Tehát ez a hármas szerintem ezt tök jól megoldja. Sengün elől szerintem egy jövőbeli bajnok esélyesnek is lehet első számú embere, de kell egy periméter játékos, aki az ő Jamal Murray-jük, ha már mondjuk Sengünt. Hát ne hasonlítsuk Jokichhoz, mert ez egy elég nehéz komp mindenkinek, de egyébként játékra lehet hasonlítani, akkor kell egy Jamal Murray ebbe a csapatba, és az egyelőre nincs meg, mert Jalen Green nagyon messze van.
Green-t említetted, és ez fontos szerintem, hogyha említettem Sengünnél azt, hogy most már ott ülök a vonaton, akkor Green-nél viszont, ugye én voltam ott, Gábor pedig nem, és én viszont kezdek leszállni, mert szoktuk mondani, hogy a harmadik év az vízválasztó olyan magas pikkeknél, akik az első két évben nem tudtak ilyen-olyan okokból sokat mutatni. Ugye ezt Cade-nél is sokszor elmondtuk, és ez tényleg ez a harmadik év, ez vízválasztó, és ehhez képest Green eddig kifejezett csalódás. Az egyetlen pozitív, amit vele kapcsolatban meg lehet említeni, hogy, és ez is olyan, hogy beszéltünk Udokát, nem érdekli az, hogy Green mennyit fejlődött támadásban, Udokánál védekezned kell, és egyértelműen, amit látok én Greennél, és ez tényleg az egyetlen pozitív, hogy fegyelmezettebb a védő oldalon. Nem ugrál el annyira labdákra, próbálja lekövetni az emberét, belead az ő saját, valószínűleg kosárlabda IQ, de mindenképpen fizikális, ugye méret, súlybeli korlátai, ellenére mindent, hogy oké legyen ebből a szempontból, de támadásban gyakorlatilag semmit nem lépett előre. Egyetlen skillje van jelenleg, illetve kettő, hogyha a secondary playmakinget úgy veszed, hogy oké már ez a szint, én még inkább az oké szint alá tenném, tehát egy átlagos, secondary vagy harmadlagos playmaker, és amiben tényleg jó az, hogy faltokat jól ki tud harcolni, agresszív időnként, és azokat jól is értékesíti, de basszus, ennél azért többet várnál el egy olyan játékostól, akit harmadik helyen húzták ki? Hányadik volt drafton?
Második.
Második helyen, szóval ez nagyon kevés egyelőre ez.
Na akkor menjünk át Clevelandbe, ahol lehet, hogy új időszámítás kezdődik, most csak szigorúan erre a szezonra nézve, mert hogy ugye nem olyan régi hír, hogy Darius Garland legalább egy hónapra esik ki, de ami ennél is rosszabb, hogy Evan Mobley-nak ki kellett takarítani a jól tudom a térdét, és mondjuk elég nagy meglepetéssel olvastam, hogy ezek után 6-8 hetet írtak, mert ugye térd kitisztító műtét után egy héttel is lépett már pályára játékos, igaz, hogy azt Russell Westbrooknak hívják, de akkor is az átlagjátékos is egy 2-3 hét után, most lehet ez egy komolyabb műtét volt.
Vagy... Westbrook azt hiszem ilyen meniszkusz, amikor ugye volt az egyik híres Beverly elleni dolog, ott szerintem valami meniszkusz szakadásban is konkrétan volt, hogy két hét után, vagy mennyi idő után tért vissza egy jobban. Az a csávó, az nem ember ebből a szempontból. Igen.
Robot. Kevés ilyen robot van az NBA-ben, de ő az egyik egyébként. Még ugye ez a Ja Morant volt, aki egyszerűen fel annyi időt alatt tért vissza mindenből, meg emlékszem, hogy egyszer egy nagyon komoly tértsérülésből Chris Middleton tért vissza, nem is tudom, fel annyi idő alatt, de ritkák ezek
Dirk
a példák.
Volt még ilyen egyébként, aki ilyen gumi ember volt, és azt hittett, hogy vége minden, és akkor egy még a legsúlyosabb ilyen boka húzódásból is visszatért, nem tudom, pár héten belül. Igen, vannak ilyen játékosok.
Lehet, hogy Mobleyval csak óvatosak. Azt el tudom képzelni, de 6-8 hetet írtak. Ez pedig azt jelenti, hogy a Cleveland messze nem csak a tudása alatt van eddig, hanem ugye ők a clutchban sem jók. Tehát, hogy amit eddig látunk a Cleveland mérlegénél, ott azt lehet mondani, hogy alul teljesítenek, ennél jobbnak kéne lenniük. De hogy erre jön most ez a két sérülés, hát nem vagyok benne egészen biztos, hogy a Clevelandnek innentől jogosan lehetnek mondjuk olyan reményei, hogy ők már pedig ugyanúgy a top 4-be tartoznak, mint tavaly, és hogy vissza akarnak oda kapaszkodni. Szóval azért érdekes lesz, és Light, akkor téged kérdeznélek, hogy oké, szépen meg tudjuk ítélni, hogy védekezésben nem tudják a tavalyi szintjüket hozni, támadásban hiába, hogy úgy tűnik szemre, hogy működik, ugye Strass mégse tudtak olyan nagyot előrelépni, tehát hogy ezt elmondjuk, de aztán mi lesz most a következő két hónapban, mert lehet, hogy egy teljesen másik Clevelandet látunk.
Igen, szerintem ezt senki nem tudja, mert Garland is és Mobley is borzasztó fontos ennek a csapatnak, és most szerintem az jön, hogy vagy Donovan Mitchell néha ledobja a vasmacskát, és akkor teljes megőrülés lesz, vagy nem nyernek. Mert szerintem ez Garland és Mobley nélkül ez a keret, hát nem mondom, hogy ott van, ahol a Chicago, mert ez nem igaz, de nem sokkal jobb, tehát ez nem play-in keret nélkülük. Ezt a következő egy hónapban ezt kell majd megoldaniuk. Illetve hát minimum egy hónapban, mert az, hogy valakinek azt írják, hogy 4 hetet kihagy, az nem azt jelenti, hogy 4 hetet fog kihagyni. Úgyhogy így, hogy nincs Garland, ugye így minden playmaking Mitchellre fog szakadni, és vagy ő és talán Levert elkezdenek tényleg úgy játszani, hogy ők ketten megoldják a támadást, mert mindenki más belőlük fog élni, vagy nem lesznek győzelmek, szerintem. Innentől kezdve meg teljesen mindegy, hogy mondjuk a védő oldalon Jarrett Allen mennyire tudja Mobley-t, hát mondjam, nem is pótolni, mert ők egymás mellett játszanak általában, de mennyire tudja az ő hiányát pótolni, hogy esetleg Okoro mennyire jön majd be a kezdőbe, és ő esetleg védekezésben mennyit tud hozzátenni, mert Okoro sajnos támadást azt ölni fogja, legalábbis a jelenlegi játékával, esetleg Niang mennyivel játszik többet, itt minden Mitchellen és talán Leverten fog múlni.
Igen, meg például Ty Jerome is egy teljesen ilyen rejtélyes sérüléssel van kint. Tehát azt úgy képzeljétek el, hogy amikor először megsérült, akkor azt mondták, a 2 hét, na és ez tart másfél hónapja. Pedig most aztán nagy szükségük lenne minden elérhető playmakingre. Lepattanozni ez a csapat csak akkor tud, hogyha éppen Jarrett Allen és Mobley is a pályán van, ha már csak az egyikőjük, akkor már nem tud, és hát ez most nem fog megtörténni, hogy mindkettő pályán legyen. Dean Wade az, akit most bedobáltak például. Hát, szóval itt például az, hogy ők kicsik, az, hogy ez a csapat kicsi, nyilván azt kompenzálja az, hogy 2 magassal játszanak. De nem e fele megy most a liga egyébként, hanem a fele, hogy mindenki baromi magas, meg mindenki baromi nagy. Nem a 2 magassal lenne gond, de hát azért ott is jegyezzük meg, hogy nem véletlen, hogy támadásban ez problémás, mert Mobley semmi olyan fejlődés nem mutatott, ami például a triplázásában azt mutatná nekünk, hogy legalább ki kellene menni, vagy felé kellene integetni, miközben rádobja, mert hogy el se dobja. Tehát, hogy úgy nagyon nehéz lesz. Spacing problémák is vannak, most már playmaking problémák is lesznek, mert ez elég komoly kiesés, és ha valamiben Mobley egyébként kvázi, mondhatjuk, hogy lépeget előre, az a playmakingje egyértelműen, legalábbis a poszthoz képest, és még akkor is, hogyha a statjai ebben a tekintetben nem annyira magasak, de most már elég sokat jár át rajta a labda, az látszik. Szóval én azt gondolom, hogy itt a Cleveland lehet kap egy olyan szezont, ahol még esetleg megpróbálhatnak tankolni egyet, mert nem lenne ez lehetetlen valójában, kicsit óvatosabb, kicsit tovább kiültetik a sérülteket, és már is ott lesznek, mit tudom én, a 11. helyen.
Ugye említetted, hogy lesznek playmaking problémák, hát már voltak playmaking problémák, az igazság, hogy és nyilván kellett egy idő, mire ezen vélemény közelébe jutottunk, ha már most nem vagyunk ott, hogy a Mitchell Garland duó nem igazán jó együtt, és idén abszolút azt látjuk, és nyilván ebben JB benne van, akit szinte biztos, hogy nem raknánk a top 10 legjobb edzők közé, hogy nagyon fura a támadó játékok is, és Garland rengeteg labdát ad el, Mitchell, én olyan 3-4 meccsüket láttam, de a szurkolók szinte egyöntetően állítják, hogy rohadt önzően játszik idén Donovan Mitchell, és az a fontos számára, hogy meglegyen a 27-28 pont, és akkor már úgy oké. A dolog. 2 meccsüket láttam az elmúlt hetekből, ami mind a kettő elég nagy reveláció volt. Egyrészt sikeresen nem tudjuk, kikaptak, de nagyon legyilkolta őket a Portland Trail Blazers, mondjuk ugye full rebuildben van. A következő meccsen pedig ugye a Pistons ellen játszottak, amikor a Pistons épp egy 16-os vereség sorozatnál tartott akkor még csak, és bár megnyerték a meccset, de a 3/4-ben ilyen -8 volt közte, ez ellen a jelenlegi Pistons ellen, ezt tegyük hozzá, és végén épp hogy valahogy nyertek a 4/4-ben, és az offense az elmúlt hetekben konzisztensen rozsdásnak nézett ki, és több szurkoló is, és JB Bickerstaff is egyébként panaszkodott a játékosok testbeszédéről. Megpróbálta konkrétan már ilyen motivációs okok miatt ugye Sam Merrillt és Tristan Thompsont is pályára küldeni többször, hogy valamit így csináljanak, hassanak egy kicsit a többiekre. Garland amellett, hogy rengeteg labdát ad el idén, időnként passzívnak néz ki, ugye Mitchell mellett, hát ő is valószínűleg érzi ezt, hogy Mitchell egyszerűen túl önzően játszik. Az az igazság, hogy bár megvan a talent szerintem a Cavs-ben, és ugye mi is néhány ponton úgy beszéltünk róluk, mint egy potenciálisan olyan feljövőben lévő csapat, aki akár kelet elején is ott lehet, és a play-offban is lehetnek akár komoly szereplők. De jelen pillanatban nagyon nem néz ki ez jól, és Bickerstaffnak pedig egyébként vannak fura dolgai. Tehát az, hogy például Porter Jr. ugye most előveszi, megtalálja, és tök jól kiegészíti Mitchellt, és pont azt tudja hozni egy-egy meccsig, amire elvileg szükségük lenne. Volt egy ilyen plusz 20-as meccse, és akkor utána megint nincs rotációban. Tehát Bickerstaff fejétől bűzlik ez a dolog, én azt gondolom, tőle bűzlik a hal, ő a fej, és amellett, hogy összességében bár a keretben ugye mi láttunk pozitív dolgokat, és akár komoly potenciált is, ez még hiába a nyári hozzáadott játékosok, ez még mindig egy borzasztó floor spacer csapat, 19-ek, ami a tripla kísérletet illeti, és egyszerűen többet kéne rádobniuk, még akkor is, hogyha egyébként meg ugye a tripla százalékok terén meg 27-ek, tehát érvehetnél amellett is, hogy ne dobjanak rá ezek a szerencsétlenek többet, mert nem tudják bedobni, de egyszerűen nem néz ki modern offense-nek ez a Cavs. Ez a Cavs úgy néz ki, hogy egész jó csapat lenne, ha átteleportálnád őket a 2000-es évek elejére.
Az érdekes még, hogy ugye Garland és Mobley kiesésével olyan 28-30 dobás fog meccsenként felszabadulni. Na most, hát ezt Jared Allen nem fogja átvenni, mert ő másokból él egyértelműen, úgyhogy valószínűleg ezt a Mitchell-Strass-Levert 3-as fogja átvenni. Mitchellnek már egyébként is 21 mezőn kísérlete van meccsenként. Strassnak 12, Levertnek meg 13. Most ez ilyen 30-20-20-ra várom egyébként, tehát az meg embertelen számok a játékosokhoz képest.
Igen, tehát most hogy legyen ez modernebb offense, amikor gyakorlatilag ezek a játékosok nagyjából azért a saját szerepükön belül játszanak, ugye? Szerintem még mindig az a probléma, hogy túl sokat rá tudnak segíteni Garlandra és Mitchellre is, és akkor most ennek orvoslására hoztak egy olyan játékost, aki mindent eldob, ami a kezébe kerül, és ez a játékos ugye Max Strass, és ez sem segített a spacing problémákon, akkor semmi nem fog, akkor lehet, hogy ez a két magasos felállás hosszú távon nem üzemeltethető, de ezt a következtetést még én sem merném most levonni, szóval, hogy nem csodálom, hogy ők se, csak ez a szezon ilyen szempontból is eléggé szívás, hogyha most jön a két sérülés, és aztán kisiklik a Cleveland, akkor lehet, hogy nem fogják tudni ezt megnézni, úgymond. Mert most mondtad, Zoli, hogy 19-ek rádobott triplákban, nálam már 18-ak, de azért itt vannak nagyon jó offenszek alattuk, például a Philly kevesebb triplát dob rá, vagy a Clippers kevesebb triplát dob rá, vagy a Suns kevesebb triplát dob rá, tehát azért itt nem ez az egyetlen kulcsa a dolgoknak, lehetne eredményesen és jól támadni kevesebb rádobott triplából is relatíve, csak nekik szerintem az, hogy Mobley támadásban gyakorlatilag csak mint egy ilyen bója, ami továbbadja a labdát, és időnként persze bezsákolja az eliupot, meg így be tud fejezni, az nem fér bele. Nem Mobley-ra akarom itt ráhúzni, hanem arra, hogy speciál ő Jared Allennel már sok, és nem csak a spacing miatt, hanem mert amúgy se nagyon tesznek hozzá túl sokat, azon kívül, hogy mind a kettő egy kvázi center. Menjünk nyugatra, és a San Antonio Spursről beszéljünk. A legeslegnagyobb első számú bajom velük az, hogy ez a csapat nem védekezhet így. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Egyébként támadásban nem olyan vészesek, ott vannak nagyon jó meccseik, így fogalmazok, de az, hogy itt gyakorlatilag védekezésben a San Antonio Spurs ellen számíthatsz arra, hogy még bármilyen csapat vagy, 125 pontot biztosan dobsz, az, ha megnézed, hogy relatíve milyen védők vannak a pályán, ez nem jön ki. Hiába, persze értem, a Spurs idén modernizálta az offenszt, ha már ennél járunk. Sokkal több triplát dobnak rá, mint az elmúlt években.
Azt hittem szósorra gondoltam, mint hogy egy ilyen connector passer irányítónak beraktam. Az is mégis eléggé forradalmi.
Hát hallod, tehát ha van valami kísérlet, amit már hamarabb abba kellett volna hagyni az NBA-ben, akkor az ez. Teljes mértékben esélytelen erre szerencsétlen Jeremy. Emellett pedig még mindig tudnak néha jól támadni, mert sokat futnak is. Tehát sok tripla, sok futás, ha beesnek a triplák, akkor ők tudnak sok pontot dobni. A védekezésük megmagyarázhatatlan. Ugye sok eladott labda, a Spurs már nagyon régóta és a Popovich csapatok nem faltolnak. Oké, de azért könnyű kosarakat sem kéne kapni. Tehát nem tudja megnyerni a matekot meccse a Spurs, és ami még nekem nagyon feltűnő, az az, hogy egészen addig, amíg Wembanyama kint szaladgált a periméteren, addig sokkal jobban éltek a csapatok a gyűrű körül, pedig Zach Collins sem egy szörnyű gyűrűvédő egyébként, de hogy ugye bejutni is könnyen bejutottak. És most, hogy az elmúlt két hétben Victor Wembanyama többet tartózkodik centerben a pályán, és többet van benne a gyűrű közelében, most olyan szinten megugrottak a blokk számai, a gyűrűvédés szám, tehát az, hogy egyáltalán hány dobást contestel, vagyis hány dobást zavar meg, csak ebbe az elmúlt két hétben azt hiszem, hogy megháromszorozódott ez a szám, tehát hogy valamerre majd erre kell elindulnia a Spursnek, de sajnos azt kell, hogy mondjam, és kíváncsi vagyok Zoli itt a véleményedre, hogy Popovics már nem tud összerakni egy csapatot úgy, hogy legalább az egyes részeknek az összességét kiadja, nem hogy annál többet, mert hogy ez védekezésben Keldon Johnson sem egy tragikus védő, Vessel sem egy tragikus védő, Sohan jó, Wembanyama már most is nagyon jó, tehát hogy ennek nagyon sokkal jobban kéne kinéznie.
Hát erről témáról ugye beszéltünk már a múltkor, és az biztos, hogy jelenleg Pop nem tud, és én azt nem merném azt, hogy nem is akar összerakni egy ennél sokkal jobb csapatot. Nyilván ne legyünk azért naívak, tehát a Spurs szépen rákapott azért tavaly a tankulásra, meg úgy nem is csak tavaly, ugye hát az összes komoly sikereiknek a letéteményese gyakorlatilag egy tankoló szezon volt. Tehát nyilvánvalóan náluknál jobban senki nem tudja azt, hogy milyen értékes lehet egy-egy bizonyos letankolt szezon. Más kérdés, hogy ugye ez pont az az év, amikor nem feltétlenül lesz olyan prospekt, amelyik egyértelműen top 3-as lenne mondjuk sok évben, hanem küzdenek inkább 5-en, 6-en, 7-en majd az első helyért, most úgy néz ki.
Bocsi, csak hogy ne kódnyelven beszélj, tehát hogy most te arra célzol, hogy a vesztes kultúra beitta magát az öltözőbe? Vagy szóval a tavalyi szezonnak ez a hatása idén, vagy hogyan gondolod?
Hát a fene tudja, ugye ez mindig egy nehéz kérdés, mert ez nem egy mérhető dolog, de aki ezt mondja most érvként azzal, azért nehéz vitatkozni, mert egyébként, ha így lenne, akkor pontosan ezt látnánk, amit most látunk, hogy egy csapat már úgy igazából elveszítette az identitását. Tehát én azt értem, hogy támadásban ugye Wembin keresztül próbálnak játszani, és ugye mindent ennek kb. Alárendeltek, és a lényeg az, hogy neki meglegyen ugye ez a, nem tudom, 17-18 dobása meccsenként, amennyit ő elvállal. Ami teljesen rendben van egyébként, tehát én is így fejlesztenék egy olyan különleges tehetséget, mint ő, akinek tényleg face-up játéka kell, hogy legyen. És a face-up játék az egyszerűen, főleg ezzel a magassággal és ilyen életkorban, az nem mindig lesz sikeres, sőt nem mindig lesz szép. Tehát ez a része teljesen rendben van, hogy így úgymond feláldozzák ezt az offense-t is valamilyen szinten, de ahogy mondtad, az offense az még oké, ami teljesen szétesett a védekezés. És hogyha a védekezés szétesik, és ténylegesen most már ez úgy vannak fel a játékosok, hogy hát most nem kell még nyerni idén, és akár ezt egy pillanatra elhiszed, akkor az lehet, hogy igen, azt jelenti már, hogy így Popovics minimum nem húzza már meg úgy a gyeplőt, vagy el is dobta. Aztán mondom, lehet, hogy naiv vagyok, és hogy egyszerűen Pop tudja azt, hogy igen, tankolnak, és hogy oké ezzel, és úgy van vele, hogy ő nem hisz abban, hogy van ilyen, hogy vesztes kultúra, hanem ha lesz lehetőséged újra egy jó csapatot építeni, és Wemby úgy fejlődik, akkor hirtelen megint jók lesznek. Lehet, hogy ő ezt gondolja. Ugye Richard Jefferson mondta a minap, hogy szimplán Popovics is tudja, hogy tankolnak, és elfogadta ezt. És ez kicsit bizonyos szempontból szembe megy Popovics személyiségével, bizonyos szempontból meg totál egyébként hozzáillene az, és ráillő lenne, hogy hát, hogy ő tudja, hogy ők tankolnak, és neki már ne beszéljünk ilyenekről, hogy vesztes kultúra, meg mit tudom én, mert ő maga a megtestesítése annak, hogy nincs itt, nem lehet ilyen, hogy vesztes kultúra San Antonióban, egyszerűen csak gyengék. De nyilván ez nem ennyire egyszerű dolog.
Hát főleg, hogy szerintem nem ennyire gyengék. Tehát, hogy nekem pont hát ez
az az egyértelmű, persze. Igen. Abszolút, nem szabadna. És hát messze nem vártuk őket ilyen csapatnak, hát azt hiszem ilyen 30 győzelmet, meg 20, valami ilyesmi tippeltünk 30 közelébe.
Persze, mint ahogy a legtöbben.
Ahogy a legtöbben, igen.
Attila, neked mik voltak az elvárásaid ezzel a csapattal? Abban biztos vagyok, hogy alulmúlta őket, mert ugye ez gyakorlatilag minden elvárást alulmúl, amit eddig látunk tőlük.
Igen, amit te mondtál, Gábor, a védekezés az érthetetlen. Wembanyama mellett szerintem Sohan is elit kategória, tehát azért ő elég sok szituációban, elég sokféleképpen használható, és emellett mondtad, hogy Vessel nem rossz védő, na most Vessel meg nem így jött ki az egyetemről. És ugye ő a Spurs terméke már az elmúlt években, tehát hogyha ő nem rossz védő lett abból, honnan az egyetemről kijött, akkor az nem túl jó munka. És ez már a Spursnek köszönhető.
de ott van még egy Trey Jones a padon, aki szintén úgy jött ki az egyetemről, hogy Isten igazából nem fogja megváltani a világot támadásba, viszont védekezésbe egyfolytában nyom, meg zakatol, meg megy előre. Úgyhogy az, hogy hátul ilyen gyengék, azt én se láttam. Nekem a támadójáték az nem annyira meglepő. Tehát én Sohent imádom, mert nagyon szeretem az ilyen klúgályokat, akiket 125 féleképpen tudsz felhasználni egy meccsen, és majdnem minden szerepre jók, és Sohen szerintem egy jól irányító erőcsatár, viszont ha ő az első számú irányítót, akkor nagy probléma, már bocsánat a szóért. Azért az nem jó. Ha Devin Vessel meg Keldon Johnson mondjuk a free and D guy-ok, és mondjuk az ötödik meg a hetedik számú emberre támadásba, akkor kiváló, ha a harmadik meg a negyedik és gyakorlatilag az első számú pontszerzőid a periméterről, akkor borzasztó nagy probléma. Tehát szerintem ez a keret előrefelé nem jó, és ebből a keretből szerintem, ha négyen fognak maradni a majd a jövőben jó Spurs, mert én látom, hogy ez a Spurs jó lesz mondjuk pár éven belül, ha minden úgy sikerül, ahogy eltervezi, de mondjuk ebből a keretből négynél több ember nem lehet ott. És Zach Collins se egy rossz játékos, Trey Jones se, Malachi Branham se, de a keret magját, meg az öttől a tizedik emberig nem alkothatja ilyen erősségű játékos. Tehát, hogy ez nem lehet a jövőbeli Spursnek a rostere. És értem, hogy tankolni kell, akkor majd bejön még egy jó fiatal, akit majd megint föl kell építeni, és az megint nem azonnal lesz, mert mondjuk idén nem lesz egy Wembanyama, tehát kell neki majd egy-két év, és már ott tartunk, hogy már Sohen nem tudom hány éves lesz, jó, nem olyan öreg, mert 20 jelenleg, de mondjuk Keldon Johnson már lesz, vagy 28, mire abból a gyerekből ember lesz, meg akkor Vessel is, meg már Wembanyama anyámának is lassan szerződést kell adni, szóval mennek az évek. Én már inkább elkezdenék gondolkodni, hogy azért lehet, hogy jövőre az FA piacon is kéne valamit alkotni. Mert amit mondta, hogy ha tudnak támadni, vagy tudnak triplát dobni, akkor jó a támadójáték, hát ez igaz, csak 30-ak offense ratingbe, és a 28-dik legjobbak tripla százalékba. Tehát ha összejön nekik a tripla dobás az egyik meccsen, akkor a következő 6-on nem.
Igen, tehát ők gyakorlatilag inkább csak sok triplát dobnak rá, de...
Igen, de nem jól. És pénzbe harmadikok, tehát tényleg megy a gyakorlatilag a run and gun, de ez a támadójáték egy marha nagy nulla, szerintem. És ez tényleg ott onnan indul, hogy ezt a Sohen legyen az első számú irányító, ezt azért el kéne felejteni, mielőtt egyébként a gyerekre ráig, hogy ez nem jó, meg nem megy neki, aztán kiölik belőle az, hogy egyébként meg egy harmadik, vagy második, vagy harmadik számú playmakernek meg egészen extra lenne.
Igen. Igen, nem tudok vitatkozni ezzel se. Zoli, neked van-e még bármi a Spurshoz?
Elmondhatok mindent, ami úgy igazán érdekes szerintem a Spurs-szel kapcsolatban. Én azt nézegetem már hozzájuk, hogy Collier mennyire tudna esetleg ezen változtatni, vagy Researcher, ugye ott egy érdekes kapocs is van ugye a honfitárs dolog miatt. Mindenképpen kell nekik olyan periméter playmaker, de lehetőleg irányító, tehát ezért is Researcher nem lenne túl jó. Viszont Collier abszolút olyan játékosnak tűnik, aki komolyan megváltoztathatná ezt a jelenleg valóban kicsit. De azt mondom, hogy irány nélküli, mert ilyen van egy irány, csak nincs meg egyszerűen még hozzá a játékos, tehát ők is tudják, hogy nem Solson lesz a hosszú távú megoldás irányító poszton, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ki draftolnak le végül majd, meg az is izgalmas, hogy addig ezek a nevek hogyan fognak ott a top 5-ben változni, majd erről beszélünk szerintem február vége fele március elején, amikor eljön annak az ideje.
Hát igen, most viszont az Orlando Magic ideje jött el, ahol már sok mindent elmondtunk, a Magic most igaz, hogy erős ellenfelek ellen, de most pont nem egy olyan jó sorozatban van. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy olyan gárdát ismerhettünk meg, amelyiknek a védekezése az nagyon legitimnek tűnik. A védekezés, ezt már mondtam ugye korábbi adásban, hogy abszolút a periméter embereiken múlik, és az ő labdaszerzőkészségükön, illetve az, hogy milyen szinten meg tudják zavarni a labdást, a betörőt. Gyakorlatilag az Orlando Magic egy koncepciót valósít meg, amiben önmagában rengeteg ugye a labdalopás, és lehet, hogy mondjuk összességében a labdaszerzés, vagy az ellenfél labdaeladás kikényszerítésnél mondjuk nincsenek annyira elől, de a labdalopásnak az a nagy előnye, hogy az általában életben marad az a labda, és egyből tudsz belőle indulni. Tehát, hogy nyilván olyan is van, hogy rákényszeríted az ellenfelet, hogy dobja ki a hatodik sorba, és az is nagyon jó, az is egy eladott labda, de abból mondjuk nem tudsz egyből indulni. Úgyhogy ez az, ami miatt az Orlandó nem csak védekezni tud, hanem azonnal futni is, és ez nagyon is kell a támadó játékokhoz, ami hát nem valami hatékony. Itt kifejezetten a pad az, amelyik ugye hatékony, és már beszélgettünk egy év hatodik embere jelöltről, most beszélgetünk egy másikról, és Cole Anthonyról, aki egészen fantasztikus, és úgy irányítja az Orlandó padját, egyébként egy kicsit az idősebb és magasabb Wagnerrel, hogy ez a liga egyik legjobb padja. Tehát ennyi a receptje az Orlandónak, jó védekezés, nem túl hatékony a kezdő támadásban, de legalább ha futnak, akkor van egy-két könnyű kosár, és jön a pad, amelyik meg támadásban rohadt jó. Így tudnám összefoglalni, de ezt majd egy kicsit jobban kifejtitek.
Igen, elmondtad a lényeget, meg ezen kívül még egy valami van, hogy mind a két palánk alatt jók, és hogy fizikálisak kegyetlenül, amellett, hogy nagyon sok labdát szereznek, az ebben a liga elsők, emellett a harmadik legjobbak a védőpattanók arányában. Tehát, hogyha kihagyja az ellenfél a dobást, akkor azt tök összeszedik, emellett az, hogy ugye labdát is szereznek, ebből van egy csomó futásuk, elől pedig nem jó a támadójáték, de kifejezetten sok büntetőt harcolnak ki. Tehát nem hatékonyak a mezőnyből, mondjuk talán Bankérót leszámítva, tehát azért levehetjük ezzel a... Hát nem, azért 56,7%-os TS, az ne vegyük még le, ő lehet ennél jobb is, de az ő calling cardjuk úgymond az, hogy mennek be a gyűrű alá, és harcolják ki a büntetőket elég nagy mennyiségben. Emellett elmondtad, a padjuk az borzasztóan jó, és én nagyon sajnálom, hogy Isaacből nem láttunk eddig sokat, hát neki nem tudom hány éve ment el már sérülésekre, de az ő visszatérése is nagyon kellett, defensive plus-minusba elég jó liga szinten is. Idén is, úgyhogy egyébként már nem tudom hány súlyos sérülésen van túl, tehát ez azért már nem, neki nem a maximum, amit tudhatott volna. De idén ő is van egyelőre, és a védekezés az nagyon össze lett rakva. Úgyhogy Jamal Mosley előtt le a karappal.
Hát bizony, és van egy ilyen take-em, Zoli, kérlek reagálj rá, hogy azt hiszem, hogy ez a csapat, ez most nagyon jó sztori, és nagyon szimpatikus, de playoffba, már pedig szerintem playoffba jutnak. Playoffba pont az erősségeik fele az úgy, ahogy van, el fog veszni. De azt gondolom, hogy a playoffba nem lehet ennyi labdát szerezni. Azt is hiszem, hogy a playoffba ez a jó lepattanózás kevesebbet fog érni, mert általában sokkal jobban rá is készülnek a csapatok, és a jobb pattanózó csapatok jöhetnek szembe. Arról nem is beszélve, hogy az, hogy a támadásod azért van életben valamennyire, azért vagy a középmezőnyben, mert a pad elképesztően jó, az ugye megint az álmoskönyvek szerint a playoffban nem annyira érvényesül. Szóval, hogy ez most inkább alapszakasz csapat, azt kell, hogy mondjam.
Tényleg podcastelnünk kéne sokadik felvonás, mert konkrétan olvasom szó szerint a jegyzetemet, amit írtam. Playoff plafon, vastag beton. Ezt írtam fel magamnak. És ennek nyilvánvalóan az egyik oka az, hogy ugye a festékben sok pontot szerző csapatok, mint amilyen a Magic, a modern NBA-ben nem feltétlenül tudnak jó playoff teljesítmény nyújtani. Nyilván a sok festékpont az egy pozitív dolog, de a Magic nem úgy szerzi a festékpontjainak nagy részét, hogy van egy konstans jelenlét, akin keresztül tudsz játszani, és akinek jó playoff játéka is van, hanem, ahogy Light is mondta, rengeteget támadják a gyűrűt, és kierőszakolják ezeket a falatokat, ami a playoffban ugye nem igazán szokott ugyanúgy működni. Hasonlóak ők is egyébként, hogyha beszéltük arról, hogy a Rockets is hasonlít kicsit a Wolvesra, a Magic is hasonlít kicsit rájuk. Finoman szóval sem jó támadójáték, nagyon jó védekezés eddig, de itt a védekezés is érdekes, mert ugye főleg ők azért ennyire jók, mert a második legtöbb, vagy talán most már a legtöbb, ahogy szintén mondtátok, labdaladást harcolják ki, viszont ők is nagyon sokszor eladják a labdát, és nincs igazi első számú opciójuk, amiről beszéltünk, hogy kettő darab második számú opció van jelenleg igazából, és ha nagyon őszinte vagyok, akkor tudnék sokkal jobb támadásban, nem feltétlenül all-around játékosként, mert azért ebben nagyon jók, és alul értékeltek, és nagyon fiatalok, tehát nyilván szinte napról napra fejlődnek, de ha csak a pontszerzést nézzük, és a pontszerzői hatékonyságot és a repertoárt, amivel rendelkezik egy-egy játékos második opcióként, akkor nyilván mondhatnám azt is, hogy némelyiküknek a közelébe sincsenek, és most nem is ilyen egyértelmű dolgot mondok, mint mondjuk a Bookert nézed második számú opciónak, vagy egy Irvinget, tehát nem is hozzájuk kell sötteni őket, hanem akár egy Brownhoz.
Julius Randle-höz.
És a play-offban ez egyszerűen ki fog jönni. És ez oké, mert nagyon fiatal csapat, és Banchero-nak sokkal többet kell még fejlődnie majd, és Wagnernek is sokkal többet kell még majd fejlődnie. Van idejük, nincsen gond, de az, hogy a Magic idén egy veszélyes playoff csapat legyen, ahhoz olyan dolgoknak kellene történni, amit én nem látok benne sem a keretükben, sem pedig a korukban.
Ó, én mondok gyorsan egyet. Cole Anthony-nak be kell majd a kezdőbe kerülni. Ez kulcsfontosságú, és több dolog miatt is. Az egyik az, hogy Cole Anthony azt hiszem talán vezeti még a ligát, de volt egy pont, amikor vezette kiharcolt charge-okban. Cole Anthony védekezésben óriásit lépett előre, nyilván nincs...
És bocs, és a negyedik negyedében fenn van, és nem azt mondom, hogy első számú letéteményese, de legfontosabb szereplője annak, hogy a Magic mennyire jó addig a clutchban, nyilván a szerencsén igen. Túl.
Így van. És tehát nyilván ő nem lesz olyan védő, mint Fultz, meg Suggs, meg akár a most újonc Anthony Black, akiről már áradoztam, hogy védekezésben milyen fantasztikus, de kell egy ilyen támadó irányító a pályára. A másik, aminek meg kell történnie, az az, hogy Ogabitadze aranyos, mármint egyáltalán nem aranyos, hanem szerintem, ha ellene játszol, akkor valószínűleg ilyen orvoshoz kell utána menned kategória, tehát verekszik, de azért itt Wendell Carter Jr.-nak vissza kell térnie, és úgy kell visszatérnie, hogy a triplájával együtt kell visszatérnie. Mert akkor az a spacinget is nagyon-nagyon sokat segítené.
Igen, Goga előtt egyébként le a kalappa nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy védekezésben ennyire jó a Magic. Láttam egy rövidebb videóelemzést a minap YouTube-on arról, hogy egészen jól mozog lábon, és egészen jól követi le a kis embereket, ahhoz képest, hogy mennyire nem gondoltuk azt, hogy ez lehet az ő játéka. Tehát mindent megtesz, de nyilvánvalóan támadásban azért egy elég erős mínusz még az egyébként kiváló elzárásével együtt is. Már csak azért is, mert ugye nincs is olyan játékosan nagyon a Magicnek, aki kreatívan tudná használni igazán jól ezeket az elzárásokat, ugye megint csak a második opciós probléma.
Igen, amúgy Goga egy állat. Attila, van-e még bármi a Magickel kapcsolatban?
Nincsen, elmondhatok mindent.
Akkor ebben az esetben Tóth Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál E6 csapat elemzésében, és majd valamikor lehet, hogy mondjuk a mese alkalmával még nem tudjuk, de majd hamarosan hívunk újra. Köszi szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, Attila.
Mi pedig akkor robogunk tovább, a jövő héten is mindenképpen jövünk, bár igazából még nem tudjuk, hogy az Over mellett melyik lesz a másik műsor, de majd kitalálunk valami jót, nem Zoli? Meg lassan majd csinálhatunk Patreon postaládást is, úgyhogy...
Igen, egy nagyon hosszú kérdést átküldtem neked külön e-mailben, nem tudom, láttad-e?
Láttam. Úgyhogy
azt Facebook, kicsit ilyen szomorú hangon mondtad, hogy láttam, igen. Izgalmas lesz az fél órás készülős egy kérdés, de állunk elébe, és nagyon köszönjük, hogy megtiszteltek minket ezekkel a kérdésekkel. Nyilván ez jelzi, hogy nem csak hallgatjátok még mindig a műsort sokan annyi év után is, hanem érdekel is benneteket, érdekelnek a témák, meg ti is szeretnétek hozzátenni valamit, ami egyébként rendszeresen megtörténik, mert én ezeket a postaláda adásokat nagyon élvezem, tehát olyan tényleg extra jó kérdéseket is kapunk, amiket szerintem biztos olyan is volt már egyébként, hogy akár adás ötletet is adott valamelyik kérdés.
Hát sőt, ugye a hónap témája az végül is erre ment ki annó, úgyhogy igen. Jó, Zoli, akkor lehet, hogy majd postaládázunk, de ha nem, akkor kitalálunk valami jót minden esetre. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi, hogy velünk tartotok, nagy pacsi érte, tegyétek ezután is, és azért is nagy köszi, hogy támogattok minket. Minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.